Ez a kiállítás valójában mondjuk egy ilyen 120 évet fed le akár, de természetesen vannak neki bizonyos sarok pontjai, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy az elmúlt 120 év erdély művészetét teljességében bemutatja, hanem inkább arra törekedtünk, hogy a gyűjtőt érteklő különböző témákat, tehát például a szürrealizmus, egyrészt a korai szürrealizmus, másrészt az 1960-as, 70-es években a kolozsvári művészetben jelentkező szürrealizmus, vagy a kortárs kolozsvári festőiskola képviselői körében jelentkező szürrealizmust bemutassuk, illetve a magyarországi neoavangárd tendenciákról is szerettünk volna egy képet felvillantani, és vannak a 20. század elejé avantgárd irányzatokból is különböző képviselőknek a munkái, tehát inkább egy ilyen időben és témákban ugráló mozaikszerű válogatásnak mondanám.
Mi fűzi össze mégis ezt az egész 120 esztendőt, amit említettél? Mert nyilván ilyen jelenségekről beszélhetünk talán, nem?
Mondjuk egy ilyen tágabb összefűzésről, vagy lazább fűzésről beszélhetnénk, és hát elsősorban a kolozsvári 60-as, 70-es évek szürrealizmusa, ami megragadta a gyűjtőt, és akkor ehhez képest időben előre és hátrafele ugrálva valamilyen szinten olyan munkákat gyűjt, amelyek ehhez az irányzathoz kapcsolódnak.
Tudunk neveket is említeni? Mind román, mind magyar művészek is vannak ebben a gyűjteményben a 60-as, 70-es évekből, Romániából?
A romániai magyar alkotók közül Tóth Lászlót, Miklósi Gábort, Ince Ferencet, Árkosi Istvánt, Tészi Csilonát, Rusz Liviát emelném ki, és hát a román nemzetiségű alkotók közül inkább így a 80-as évekből, vagy a 70-es évekből is vannak, például Nikolaj Manió, vagy Corneliu Brudascu alkotásai, illetve a kortárs román festőiskola képviselői, azok többnyire román nemzetiség, tehát például Adrián Genie, vagy Serban Szavú, Marius Bercsá, ezek mind nemzetközileg elismert alkotók. Ugyanakkor a korábbi időszakból, tehát a II. Világháború előtti időszakból számos nagybányai alkotó, például Ciffer Sándor, vagy pedig Götz Béla, aki kevésbé ismert, Haker Mária, illetve Jandi Dávidtól is vannak munkák, és hát a románok közül pedig John Blasiót is említhetném, Eugen Guszkárt, Petra Brudant, elég, illetve akik még nagyon fontosak, azok a nemzetközileg is elismert korai alkotók, tehát Mácsa Jankó, vagy Hermann Maxi, illetve Viktor Brauner.
Ugye a 60-as, 70-es évek igen meghatározó időszaka volt a románi magyar és a román képzőművészetnek is, és most van egy felvillanása ennek az úgynevezett kolozsvári fiatal festőiskolának. Te hogyan látod, ők miért annyira meghatározóak most?
Gondolom, hogy sikerült köréjük, vagy önmaguk köré egy brandet építeni, és hát olyan húzó nevek vannak köztük, mint például Adrián Genie, aki most jelenleg a legdrágábban eladott romániai festő, és hát egy olyan stílusban festenek, ami szerintem így sokak számára érthető, elérhető, és ezért lehetnek annyira keresettek, illetve tehát egyrészt a mesterségbeli tudásuk is nagyon jó, többnyire figuratív, amiket festenek, és ugyanakkor pedig vannak azért egy ilyen szürreális, látomásszerű képeik is, és ez most így nagyon divatos.
Körülbelül mekkora kiállítást látunk? Mennyi kép van, és egyáltalán képek vannak csupán, vagy festmények, vagy egyebet is látunk?
Túlnyomó részt festmények vannak. Nagyjából 130 alkotást állítottunk ki a földszinten, illetve a harmadik emeleti kiállítóterünkben, és ezeknek a legnagyobb része festmény. Vannak grafikák is, körülbelül egy 20-30 grafika, és néhány szobrászati alkotás is, illetve vannak installációk is, ezek többnyire a romániai és a magyarországi neoavangárd művészek alkotásai.
Bordás Beáta, köszönöm, és tudom, hogy ott van melletted Kovács Ádám, gyűjtő is, műgyűjtő is, a gyűjtemény tulajdonosa, úgyhogy most őt kérném a telefonhoz.
Sziasztok, jó napot kívánok, Kovács Adam vagyok.
Halló, jó napot kívánok, itt a Marosvásárhelyi Rádió, és ön most élőben van, úgyhogy igen, meg is kérdezném azt öntől, hogy miért tartja izgalmasnak ezt a stílust gyűjteni elsősorban, ami egy kicsit avantgárd, ami egy kicsit szürrealista. Hát természetesen magyarországi művészekről is beszélünk itt, és az itteniekről.
Igazából először Árkosi István ragadott meg a kolozsváriak közül. Neki találkoztam először a műveivel Budapesten, mert ő már 1990 környékén Budapestre költözött, és ott a galériákban árulták a műveit, és ez a világ így nagyon megragadott engem, ami őt jellemezte, ez a szürrealisztikus, groteszk látásmód, ez nem nagyon volt meg a kortárs magyar művészeknél, és így először azt gondoltam, hogy ez így magában egyedül áll az ő stílusa, de aztán rájöttem, hogy ez így tartozik valahova, így megtaláltam igazából Kolozsvárt, a kolozsváriakat, Tóth Lászlót, Maniút, Brudáskút, és rájöttem, hogy ez egy gyakorlatilag ez egy művészeti iskola, még hogy nem is beszélnek róla, hogy kolozsvári szürrealizmus, ez így nem szerepel se, hogy ezt inkább úgy nevezik, hogy kolozsvári grafikai iskola a szakemberek, de én főleg a nagyobb olajkép, szürrealista olajképeket kezdtem el gyűjteni tőlük, és valahogy én nekem ez így innen indult, hogy ezeket még akkor 10-20 éve jó áron meg lehetett szerezni, elérhetőek voltak, és innen indult el, hogy akkor már gyűjtsek ennél korábbi erdélyi műveket is, és így többször voltam Kolozsváron, megismerkedtem fiatal művészekkel, voltam többször az ecsetgyárban, és nagyon tetszettek ez a fiatal kolozsváriak is, és valahogy így alakult ki ez a gyűjtemény.
Párbeszédet folytat egymással néhány évtized távlatából, a 60-as, 70-es évek, s a 10-es, 20-as, 2010-es, 20-as évek, a fiatal kolozsvári generáció, hogy látja?
Abszolút, teljesen párbeszédet folytatnak, vannak olyan stílusbeli dolgok, amik visszaköszönnek, talán azért, mert ugyanazok voltak a tanáraik az iskolában, vagy például Miklósi Gábor sokáig tanította a fiatalabbakat is, és Brudáskú nagyon-nagyon hatott Adrián Génére, Viktor Mára, Todor Tamásra, a fiatal kolozsváriakra is, és folyamatosan jelen volt, de ő még abszolút ehhez a régebbi vonalhoz tartozott.
És hogyan jött be a képbe a 20. század eleje és a magyar neo-avangárd, vagy magyar művészet, Szóbel Béláék, Tihanyi Lajosék?
Hát ugye engem elkezdett utána érdekelni, mentem visszafele az időbe kicsit, hogy legyenek korábbi képeim is, és megtaláltam ezeket az avangárd iskolákat, amik szintén valamiért főleg az erdélyiek tetszettek nekem. A nagybányaiak, főleg a 1910-ig tartó ez a fóvos, vagy úgy hívják, hogy magyar vadak vonal, ezektől még tudtam venni nagyon jó munkákat, és találkoztam olyan dolgokkal is itt Erdélyben, amik abszolút nincsenek a köztudatban. Például a Temesváron működött egy nagyon jó iskola, a Varga Albert Podlipni Gyula, Aradon volt a Periszkóp nevű avantgárd folyóirat, és annak a környezetében dolgoztak Schiller Géza, Tihanyi Lajos, vagy Szántó György, aki ugye íróként lett híres, de nagyon jó festőművész volt, csak megvakult szegény, és gyakorlatilag az is benne volt egy kicsit, hogy olyan művészektől szerezzek munkákat, akiket nem ismer senki, nem voltak kiállítva, nem szerepelnek közgyűjteményekbe. Például Szántó György, ő egyáltalán nincs egyetlen erdélyi közgyűjteményben sem, és egyetlen kiállítása sem volt Erdélyben. Most itt két művet be tudunk mutatni tőle is, vagy Pál Istvánt is lehetne említeni, vagy ugyanitt Varga Albertet, aki én úgy tudom, hogy utoljára 1930-ban szerepelt egy csoportos kiállításon Erdélyben, a Barabás Miklós cég első kiállításán Kolozsváron, azóta nem állították ki.
Egy gyűjtő egy idő után már tudatosan gyűjt, illetve ön is most már tudja, hogy mit kéne hát megszereznie, levadásznia, hogy egységes, vagy kerek, vagy nem is tudom, hogy nevezem, milyen legyen ez a gyűjtemény, ez az időszak, ez a korszak.
Hát részben tudatosan, mert ugye megvannak azok, hogy hú, még valamit nagyon szeretnék a gyűjteménybe, de nem biztos, hogy egy árverésen olyan áron lesz, hogy éppen meg tudom venni, vagy nem biztos, hogy az eladó éppen el akarja azt adni, de benne van ez a tudatosság, és ugyanakkor benne van az is, hogy néha az ember találkozik olyan művekkel, ami csak úgy szembe jönnek, és senki nem tud róla, a szerzőjükről semmit. Például amit Beáta is említett, Götz Béla Ernő, aki a egyik legjobb nagybányai fóvos művész lehetett, de ezen a munkán kívül, amit ki lesz szállítva, én nem láttam tőle még semmit. Tehát benne van ez a spontaneitás is, hogy azért Erdélyben vannak olyan művészek, akik el vannak felejtve, és úgy néha csak úgy szembe lehet velük találkozni, és akkor csodálkozik az ember, hogy hú, ilyen is van. És az is furcsa, hogy nem is tud, több ilyen művészről nem is tud senki.
Fontos az, hogy a meglévő gyűjteményt minél gyakrabban, minél változatosabb módon bemutassa, hát régiónkban, vagy akár tágabb régiónkban?
Hát fontos szerintem, hogy mások is lássák ezeket a műveket, és hogy mások is kezdjenek el gondolkodni róla, vagy meglássák azokat az összefüggéseket, amik így egymás közt vannak, például a kolozsvári 60-70-es évek, és ugyanannak az időszaknak a neo-avantgárd magyar művészei között, vagy például, hogy a kolozsvári 60-70-es évek hogy hatott a kolozsvári kortársakra. Szerintem még ezek ilyen felfedezetlen területek, és ezért jó, hogy például ezeket a műveket látják többen, hogy talán esetleg sokan ebbe az irányba el fognak menni, és az eddig még felfedezetlen területeket is gyakorlatilag sokkal jobban kutatni fogják.